Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör Podcast sokadik adása, ami a Runners World Hungary és a Nem azé, aki fut blog együttműködésében készül. Sziasztok, Simonyi Balázs vagyok, ma pedig terítéken. A magyar atlétika egyik utolsó bölénye, mohikánja, renegátja, Mecser Lajos. Második rész.
Légy meg úgy, mert én az egómat, meg mit tudom én, játszom az eszem, és mondtam nekik, akkor milyenkor elfogja az ember a dő, hát figyelj már ide, jó, rendben van, nem olimpián, nem jó szerepeltem. De mondom, akkor fussál Európa csúcsot, vagy érj el tizen, mit tudom néhány magyar bajnokságot. Szóval akkor rád is föl lehet nézni, föl lehetne. Tisztelem az úszókat, mert le a kalappal, de van olyan, ami egy-másfél-két órát alig nyert, csak két aranyérmet, úszásba, olimpiai érmet. De próbáljon egy maratoni fotó megnyerni két aranyérmet egy olimpián. Nógrád megyének volt 17 atlétikai szakosztálya, ma már nincs kettő. Én csak meglepődtem, hogy ő vérrel írt levelet, meg minden.
Hogy ért vérrel lesz? Hogy ért, hogy vérrel?
Megcsapolta magát, ért valamit.
De ez ilyen, de kinek írt ezt levelet?
A Magyar Olimpiai Bizottságban küldtem. Mert a nagy versenyen próbált az ember helyezkedni, sumákolni egy kicsit.
De akkor ki akart vezetni? Ki
az mindig volt vezető. Hát ez mindig volt, aki iranmenő volt, hát a kenyaiak, meg ezek iranmenők voltak, ezek mindig vezetők.
Mindig, aha.
Hát figyelj majd, hát én nem adhatok ezért fegyelmet a gyereknek. Hát mondom neki, én tanítsam meg arra, hogy nyalók a rábógumival, ne fussanak meg minden, mondom, köszönöm szépen, befejeztem ezt a dolgot.
Az első részben egy szándékoltan hosszú bevezetőt mondtam Lajosbáról, hiszen az életrajzot muszáj volt felvillantanom, ahhoz, hogy jobban értsétek, miről van szó az adásban. Itt ez most kimarad, ott folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk.
Amikor 1963-ban egy versenyen futott Iharossal, meg Süttő Józseffal, aki ugye a 64-es olimpián Tokióban
ötödik
lett. Tehát azért elég nagy nevek voltak itt felsorakoztatva, egy népstadionbeli versenyen, 5000 méteren, és Lajos Bá nyerte. Mögötte végzett Iharos, és utána Süttő. Ez egy nagy rugást adott a karriernek?
Hát persze, hát ez egy inspirált arra, hogy érdemes dolgozni, meg egy volt világcsúcs, tehát az ember megver, az földobja az embert, tehát szóval nyilván, hogy Iharosra tényleg úgy néztem föl, mint egy istenre, még én tiszteltem meg minden. De a mai gyereket, csak egy példát mondjak, volt ez a szupermaratoni, szegény Pisti, még akkor nem kapott életjáradékot, ebédet hordott, tatán élt, minden rózsavölgyi. Pisti, mi újság, mondom, hogy lent ott tatán. De azt mondom, voltál ezen a szupermaratonin, Bécs-Budapest maratoni futóverseny, voltam. Képzeld azt, hogy kimentem, azt mondja, a stadionban, meg minden, és azt mondja, majd föllöktek, szóval nem álltak velem, meg minden. Mondom, ne hülyeskedj, nem viccel, de azt mondja. De tudod, mikor fogok még egyszer oda menni. Szóval egyszerre ledöbbent az ember, hogy egy olimpia harmadik helyezett, egy rólalógyi, egyszerre az emberi kapcsolatot is már ezelőtt 15-20 évvel, most meg teljesen, hát most hagyd ne mondjam már, hát akkor már mit tudom én, leülnek, akkor ott már elbeszélgetnek egy rózsavölgyivel, hogy volt, mint volt, régmúlt, örülünk, hogy látunk téged.
Mit gondol Lajosba, hogy aki most fut, vagy akinek a szem elé kerül ez az adás? Azt tudja, hogy kicsoda Lajosba?
Idősebb generáció, azt tudja. A mai fiatalság az nem tudja sajnos. Hát most mit érdekli, minek kell egy Pitagórászt értelt, meg a szabadesés így, meg úgy számolni, de agyongyötörni, amikor arra nem tanítjuk meg, hogy fiam, valóban bemész, kopogjál, meg köszönjél. Szóval egyszerű emberi kapcsolatok, érzelmekre nem vezetjük rá a gyerekeket, hogy add át az ülőhelyet egy idősebbnek a buszon vagy villamoson.
Hát még egy dolgot akartam mondani. Gyakorlatilag minden héten volt valami verseny, mondjuk tavasztól késő őszi. Hogy ezt a terhelést, ezt egyrészt hogy bírta Lajosban, másrészt, hogy ez bevett szokás volt? Nem, nem volt sok?
Nem, hát ez úgy volt, hogy volt, amikor magyar bajnokságot is napi 40 kilométert futottam, mert tudtam, hogy megnyerem úgyis a magyar bajnokságot, de amikor eredetileg a nagy versenyre, arra pihentem. Szóval kevesebb edzés, mert az, amit meséltem, hogy az ember egy évben kétszer lehet formában maximum.
Jó, az 5000 meg a 10000 az relatíve nem olyan hosszú, mint egy maraton, amiből csak kettőt fut mondjuk egy világsztár futó tavasszal meg össze. Na de itt úgy tűnik nekem a versenylista alapján, hogy minden héten nagyon jó, hát kemény versenyeken vett részt.
Most az, hogy például volt egy mit tudom én, Szegeden egy futóverseny, félig nemzetközi, hát ezt úgy is tudtam, hogy megnyerem. Szóval de arra nem készült az ember, hogy effektív, no most én mint pihenek, és tényleg fit legyek, meg minden. Szóval arra munkából azt úgy is meg tudtam nyerni. Szóval,
amikor odaállt egy versenyhez, akkor tudta körülbelül, hogy hol fog végezni? Volt olyan, hogy mondjuk az EB-n odaállt, és akkor így, hát volt egy kis stressz a gyomrában, mert ő is jobb, meg ő is jobb, ő már nem annyira jobb, és tehát be lehetett ezt lőni, hogy hova tartozik a mezőnybe, vagy ez lutri volt?
Hát, hogy mondjam, be lehetett mérni nagyjából, mert csak az EB-vel kapcsolatban ez volt az esélyes, ugye, és úgy gondoltam, de én lehet, hogy ha talán minden erőmmel ott 8000-nél robbantok, vagy megyek, megpróbálok egy még annyi erőt szerezni, hogy ne érjenek utól ez a háze. Lehet, hogy lehetett volna benne valami, de ott a Röll az tudtam, hogy az akkora versenyző tőlem jobb, ő megverhet. És közben egy másik vert meg, szóval. De azért sejtettem, hogy az első második, harmadik lehetek. Szóval az úgy bennem volt ez a, azért, csak azért is.
De hogy állt oda általában egy startvonalhoz Lajosba? Hogy lesz, ami lesz, nem félek senkitől, én a magam versenyét akarom futni, vagy azért volt, akitől tartott, volt, akit kicsit lenézett. Milyen volt a hozzáállása egy hát, verseny rajtjánál?
Valahol az ember úgy agyba sejtettem, hogy nagyjából ennyi lehetek. Na most ne adj Isten, előfordult olyan is már az utóbbi időben, hogy szúrás volt, vagy mit tudom én, egyet-kettőt talán föl is adtam, de ettől függetlenül, de ez sokszor érdekes dolog ez, mert az ember egy olyan, mint egy óra, az emberi szervezet. Hát gondolj bele egy órába, és egy hajszán rúgó megpattan, akkor már nem ketyeg az óra. Szóval itt is tragédia, vagy sérülés, vagy bármi éri az ember, már nem teljes értékű, 100%. Nyilván egy olimpián is, ez nyilván, hogy úgy ütött be, hogy megszakadt egy rúgó. Itt a legfontosabb, a fokozatosság elvét kell betartani. Mert én egy hegynek nekiugrok, összeesek előtte, neki megyek 50 méterre. De ha az ember szép cikcakba, oldalt, lassan, följutok a csúcsra. Itt is a fokozatos terheléssel az ember el tud oda jutni, hogy napi 40-50 kilométert tud edzeni. De ahhoz kellenek évek. meg kell edződni a szervezetnek, ugye a belső zsigerek, a szív. Nekem volt, mikor nyugalmi állapotban 36-ot vert a pulzusom. A Ron Clarknak 35-öt a világsúlytartónak. Mert annyira megerősödött a belső zsiger, a szív a munkáltal, mint a belsperc legénynek, ugye, hogy pakolja a szenet, ott is a kar megerősödik.
Amikor azt mondta, hogy akár úgy is elment egy 5000 méteres versenyre, hogy előző nap 40 kilométert futott, vagy akár aznap edzésen, mert tudta, hogy úgyis megnyeri. Az edzéseken mire gondolt a napi 20-30-40 kilométeres adagjai közben? Tehát, hogy minden nap ezt csinálni évtizeden át, ez nem volt unalmas, ez a rutin, ez a monotonitás? Mivel szórakoztatta magát?
Na most az a helyzet, hogy én ezt mindig magyarázom, meg elmondom embereknek, hogy figyelj ide, az emberi szervezet ez olyan, kezelni kell. Az az ember, aki egy nap egyszer nem izzad meg, az nem is érezheti jó magát. Maga az izzadság által, ez a örömmámor, egy kicsit...
Na jó,
által,
de hát azért ez több évtizedben.
Igen, na jó, de ez valahol berögződik az emberi szervezetbe, és úgy igényesebbé, hogy mondjam, úgy vágyik erre, mint arra, hogy reggel 7-8 között reggelizek, vagy ebédelek, szóval úgy, hogy ezt meg kellett építeni, ezt érvényesíteni kellett agyba, hogy már pedig ezt kamatoztatni, ezt így fogod tudni, így leszel valaki, így fognak mások elismerni, szóval ez...
Na jó, de a kérdés arra irányult, hogy teltek a percek, az órák a mindennapi 20-30-40 kilométeres edzések alatt. Egyszerűen nem gondolt semmire, ki tudta kapcsolni a gondolatait, vagy nem volt egy ilyen taposó malom minden nap?
Mész az úton, mondjuk mész a szomszédba, akkor szétnézel, meglátod ezt a izét, a kutyát, rádugat, akkor az emberek rád köszönnek ott futás közben, úgy eltereli a figyelmet. Uh-huh. Szóval valahol ezek úgy kiegészítik, mint az, hogy munkahelyre bemegy az a vájár, az a bányász, hogy most veri a csákány, de köszöntette a haverja, mondja neki, hogy figyelj meg, de tegnap jó berúgtam, most segítsél már rajtam, hogy meglegyen az a két csille szén, hogy megpakoljuk a teljesítményt. Szóval valahol ez egy ilyen dolog, hogy ez maga a mozgás, a legfontosabb az élet maga a mozgás, mozgás maga az élet.
Amikor végezte ezt a rengeteg edzést Lajosban, azt többnyire betonon csinálta, vagy azért az ösvényeken is futott sokat? Hogy készült föl például a mezei bajnokságokra?
Egy őz rohangál az erdőbe, uh-huh. Eltörik a lábát, a sziklák között, meg minden, nem. Mindig azt mondtam a Gyulánnak, a barátomnak is, Bánkúton volt az a turista út, reggelente általában 16 kilométer, ottan futottunk, azon a turista úton, ilyen sziklás rész, ilyen turista út volt, és ott futottam, mert azt mondtam, hogy a sérülése, az, hogy a boka azáltal is edződik, hogy rálépsz egy kőre, azt, hogy mondjam, magyarul, de utálom, amikor a betonon futtatják az embereket, a gyerekeket, mert rugalmatlan, töri az izmot, egészségtelen. Hát azért mondom, az állatvilág se betonon fut.
De arányaiban mennyit futott betonon, ösvényen, pályán? Hát,
igyekeztem minél kevesebbet futni betonon. Mert télen is a hó volt, uh-huh. Akkor a szélén mit tudom, volt hó, de akkor muszáj volt az embernek. De akkor is az erdőben, turista úton futottam, uh-huh. Csak amikor erősebb résztáv volt, akkor futottam az országúton a betonon. Uh-huh. Szóval kerültem.
Mert volt órája, nézte az időt, vagy érzésre?
Néztem, a karóráról néztem, uh-huh. Az időt, hogy hány kilométer, minden, szóval.
A mezei bajnokságokra visszatérve, 11-szer nyerte meg Lajosban. Ebből azt hiszem 7-szer zsinórban, vagy hogy volt pontosan?
Igen, 7-szer zsinórban. Kiment a bokán.
Gyenge volt a mezőny, vagy egyszerűen egyed uralkodott ezen a számon, még akkor is, amikor már félig meddig visszavonult. Mi volt a titka?
Az volt, hogy mondjam, télen még volt annyira elkerő, hogy föl tudtam készülni, hogy a téli időszakban, kilométerben valamennyire, hogy még lendületből meg tudjam nyerni a mezeit, az utolsó.
Átadom a szót a kiváló maratonistának, Szekeres Ferencnek, aki már volt a Büntetőkör podcast vendége. Beszéljen ő Mecser Lajosról.
Lajos az egy óriási, óriási egyéniség. Nem, 5-10 ezeren nő sokkal jobb volt, nem volt probléma, hogy ő megvert engem. Nyilván a pályafutása vége felé versenyeztünk mi már együtt, és akkor ő már átállt a hosszú távra, maratonira, ahol viszont mindig megvertem őt, tehát nem sokat versenyzett, akkor már csak ilyen csapatért indult el, meg egyebek, egy kis anyagit kapott az Ózdiaktól, vagy nem tudom, hol versenyzett már a végén. Egy hihetetlen nagy munkabírású ember, ösztönszerűen csinálta a dolgot. Volt neki ugyan edzőre, a híres Laci bácsi, de azt csak úgy elolvast, aztán összefogott a Tóth Gyulával, és ketten kiötlötték, hogy miket csináljanak. Nagyon jó, kiegészítették egymást, rengeteg hosszú tudottak, nagyon gyorsak, nagyon kemények voltak. Mezeim volt egyszer, mikor borsot tört az orrom alá, akkor az utolsó bajnokságát nyertem, és akkor már én esélyesebb voltam nála. De aztán kiderült a végén, hogy a rutinja nyert.
Ha jól tudom, volt egy nagyon speciális légzés technikája, hát most nevezzük így.
Hát a vége felé, igen. Mert nem tudom, hogy valahol felszedtem, így hörgős típusú volt, de éppen az egy sztori volt, mert a 11. mezeit úgy nyertem meg, hogy már azt hitték, hogy meghalok. Hangosan, hörgős, mint aki horkol.
És akkor az, hogy azt hitték a versenytársak, hogy ki van készülve, el lehet lépni?
Igen, gondolt. Igen, az volt a 14. mezeinél, igen.
Mert hogy nekem az edzőm azt mondta, hogy utolsó kilométeren volt egy ilyen 150 méteres szakasz, amilyen homokba kellett futni. És akkor mondta, hogy Feri, ott előre mész, leszakítod a Lajost, mert az nehéz csontozatú, biztos elsüllyed a homokba. Én meg gondoltam magam, hogy én meg úgy utálok homokba futni, mert úgy elszáll az erőm benne, hogy alig tudom utána összeszedni magam. Hát de mindegy, megpróbáltam, előre mentem, elkezdtem rohanni, nem tudtam leszakítani, befordultunk a célegyenesbe, én teljesen kész voltam attól a terheléstől, és akkor elrohant mellettem, és lehajrázott, és utolsó bajnokságát ott nyerte meg a alagi lóverseny pályán.
És miért volt nagy faszon?
Egyedi ember, hogy úgy mondjam, nem egy átlagos, hát nyilván aki ilyen nagy klasszis, mint ő volt, egyéni elképzelései vannak. Ő itt edzőtáborokban, azt már biztos mesélték mások, voltak neki ilyen víziói éjjel, olyan fáradt volt, hogy nem tudom, hogy felkelt, és akkor mint egy alvajáró járkált, mesélt, beszélt, hogy jönnek a vadlovak, mindig ez volt, hogy a vadlovak jönnek, és azok ellen versenyez. Szóval ilyen megszállott volt. Hát elég hátrányosan versenyezhetett nyilván abban a rendszerben, többet ki tudott volna hozni magából. Ő világcsúcstartókat vert meg, világranglista vezető is volt hónapokig, szóval óriási klasszis volt 5-10 ezeren, úgyhogy én a nyomába se léphettem.
Annyira becsültek anyagilag is, mint érdekes dolog, hogy volt 3300 forint fizetésem.
Az mit jelent, hogy helyezzük már el, hogy fogalmam sincs, hogy az akkoriban mit
jelentett? Körülbelül azt jelentette.
Mennyit érne ma?
Ma körülbelül érne olyan 150 ezer, legyen 150 ezer forint.
Olyan keveset?
Igen.
Hát az minimál bér körüli össze.
Igen, hát annyi volt. De ezt is úgy kaptam meg, de akkor egy vájár 4000 forint körül keresett egy menő vájár a bányában. Uh-huh. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt levették 2700-ra, akkor, amikor volt egy első, egy második, egy harmadik hely magyar bajnokságon. Berágtam, és elmentem Miskolcra, Fazekas Miki hívott oda, már akkor kutyaütő voltam, ugye, hogy...
Most a 70-es évekről beszélünk, tehát itt hagyta hosszú évek után a Anya Egyesületét, az SBT-t.
Igen, 70-ben, és akkor átmentem a DVTK-hoz, hát ugye fiatalok ott maragtak, minden vényőrek, mi a fenének jött ide, így meg úgy. Hát most mit csináljak? Kénytelen voltam, akkor nyertem a 11. országos mezei bajnokságot.
Na de mit zavart? Hát versenybe kell győzni. Mit zavart az, hogy ott valahogy?
Na jó, nem, mert szóval ilyen doruzsalás volt, ilyen szöveg. Álltam meg ezt, ugye, ezébe, meg hallottam is férfülön.
A Magyar Atlétikai Szövetség 1920-ból származó versenyszabályzata szerint a mezei verseny szabadmezőn, réten, dűlőn, bokron, patakon, dobbokon keresztül rendeztetik. Az útvonal a rajt előtt a versenyzőkkel rajzban vagy térképen közlendő. A versenyzők tartoznak a papírszeletekkel megjelölt nyomokon haladni. A cél előtt 300 méterrel, annak közelsége zászlóval feltűnően jelzendő. Aki a megjelölt útiránytól eltér, vagy a befutandó utat megrövidíti, diszkvalifikálandó. Ugorjunk több mint fél évszázadot, és olvassunk bele Mecser Lajos könyvébe. A mezei bajnokságra külön nem készülnek az atléták, a verseny a formába hozás idején van hagyományosan, mégis rangja van. Az év első országos atlétikai bajnokát ilyenkor avatják. A mezei érzékelteti, hogy kihasználta ki a téli hónapokat, és sejteti a később várható erőviszonyokat. Mecser 1967. április 9-én például a 10.000 méteres mezein 29 perc 43-mal nyert. 90 futó indult még rajta kívül.
Miért nem váltott előbb, hogyha sokkal jobb fizetést kaphatott? Hát, miért nem ment Budapestre? Hát ott biztos
jó, jobb kaphatott volna fizetést. Szegény Zsivoszki Gyula mondta annak idején, hogy azt mondja, gyere fel a Dózsához, azt mondja, hát elintézem mindent, és a süket fejemmel nem, én hű maradok a Sargótarjához, Szojka Feri is itt kezdte, aranycsapat játékos van, én is maradok a városat. Csak azt nem tudtam, hogy ilyen megbecsülést kapok, tudod? Uh-huh. Szóval nem kaptam meg, nem az, hogy sokat akartam én, csak az, hogy elköltsi még úgy, ahogy, de hát... Szóval
anyagilag
nem.
Dupláját kapta volna Pesten?
Persze, hát ugyanúgy, mint hát elmentem a DVTK-hoz, és 5000 forint fölött kaptam, de ugyanúgy nem jártam be dolgozni, pedig már kutya voltam, itt meg már 2700 volt. Amikor bementem az itteni bányaigazgatóhoz, a Zsufa bácsihoz, és akkor mondtam neki, hogy élő halottat temetünk el, hát mondom, megyei pontnak, a olimpiai pontnak egyharmadát egyedül én hozom. Nógrád megyének. Hát mondom, nem igaz. Hát talán gondolkodott, mondta, hogy mégis nem menjek át. Mondom, hát nem, már elég érkeztem oda, elmegyek, mondom, kész. Szóval úgyhogy ilyen érdekes ez szóval.
Egyébként erre mondta a Zsivócki annak idején, hogy akkoriban ők rosszul fizetett profik voltak, ma pedig jól fizetett amatőrök teszik ki a sportállások nagy részét.
Igen.
Most akkor kicsit még beszéljünk akkor a nemzetközi viszonylatban is a pénzről, ez mindig érdekes téma szokott lenni. Mennyit kapott egy EB szereplésért? Mondjuk az EB második helyért, amit itt a Népstadionban futott, azért milyen bónuszt kapott?
5000 forintot kaptam érte.
Az egy havi fizetés, egy ilyen bő egy.
De
ugye, ugye annak idején, nyilván egy olimpiánál ez természetes, hogy rengeteg sportvezető utazik a csapattal. De hogyha csak Lajos Bá kiment, mint Londonban futni, vagy Kármánstadba, akkor is mindig a nyakára ültettek egy sportvezetőt, aki, hát mondjuk ki, igazából nem sokat csinált, nem nagyon intézkedett. Sokkal inkább egy sportvezetőt küldtek, mondjuk egy futóval, teszem azt Lajos Bával Londonba, mint az edzőjét. Ennek mi volt az értelme?
Nem is a sportvezetőt, hanem félig az is, meg politikai, mert ugye nehezen lehetett utazni abba az időbe, külföldre, és akkor ilyen, mit tudom, pártitkárok, meg ilyesmik voltak jobban, ugye egy kicsit kimentek a futballmeccsre, de közben ebben az üzemben én voltam a pártitkár, akkor menjék és sportolókkal, legyen egy jutalom. Szóval valahol még ez akkor így működött. Uh-huh. Abban az időben, úgyhogy
de az
edzők nem nagyon mentek, hát mentek, de az kevésbé ment, mert volt olyan is, de kevésbé volt. Hát most állítólag nem tudom, szegény Kozma Pici, hogy igaz volt-e, legenda volt csak, hogy ugye ment ki Jugoszláviába versenyre. Azt ment vele két egyedül, ment vele két-három vezető, azt megkérdezted, hogy maguk hova mennek, hát megyünk veled ki a izére. Jó, leszállt a vonatról, mondta, hogy köszönöm, akkor menjenek maguk. Hogy ez most megtörtént, vagy nem, vagy csak kitaláció, de hát akkor...
De ami Lajosbában megtörtént, ugye a mexikai olimpiáról van szó, hogy szerette volna, hogyha a híres László, az edzője, kimegy az olimpiára és segít a olimpia előtti pár napban, hétben a helyszínen, hogy hogyan készüljenek a versenyre.
Nem engedték ki, mert az volt a helyzet, tudod, a híres László, hogy egy kicsit erről is beszéljünk, a híres László engem fölcsölt 20 évesen Pestre. És utána egy évig, kettő évig ott voltam, és fogta az öreg magát, és bejelentette, ott hagyott engem az izzóba, csináljak, amit akarok. Én akkor visszajöttem Salgótarjánba, és elkezdtem gondolkodni, fölvetettem magamba azt a kérdést, hogy mondom, a sportpályán ki fut? Az edző vagy én? Ezek szerint úgy gondolom, hogy én futok. Nem érdekel. Attól a pillanattól megszűnt az, hogy nekem papírra lehetett edzőm, de nem volt edző. Fejem után saját magam edzés elképzelése alapján készítettem önmagamat
fel. A Balcó is ezt csinálta.
Mert én tudom azt, hogy mit kell csinálni, miért, mikor. Na most ugye...
Csak papíron volt akkor az edzője.
Persze, papíron volt, igen. Hát, mert utána is fel kellett kérnem a Szabó Mikit, amikor már a kutyaütő voltam magyarul mondva, MASZ részéről, hogy legyen ilyen megbízott edzőm, mert akkor az így működött a rendszer. Hát akkor ez volt a divat. Én világéletemben önálló voltam. Azt mondta, amikor visszajött az öreg éres, és utána évekig békítettek vele, meg álljak szóba, azt mondtam, jó van gyerekek, olyan vagyok, mint egy jó szakember, mert mondjuk egy jó szakember is megtanulja a szakmát a idősebbtől, akkor tiszteletben tartja, megbecsüli. Mondom, jó, papíron lehet-e edző, amíg élek, az kész. Az így maradt híres László edző, az így nem jutott, így nem vették komolyan, mert sejtették, hogy mi van az olimpiára is.
Egyébként ő egy nagyon komoly edző, tehát volt egy időszak az atlétika hazai történetében, amikor azt hiszem 800 métertől 10.000 méterig minden távon az ő tanítványai tartották az aktuális országos bajnoki első helyen.
Hát a Szent Gáli Lajost ott hagyta, Európa bajnok 800-as futott, azt ott hagyta. Mit tudom én papíron azt mondtam, jó, legyen ott edzőm. Én nem kértem Navarra, én csak meglepődtem, hogy ő vérrel írt levelet, meg minden.
Hogy ért vérrel?
Megcsapolta magát, ért valamit.
De ez ilyen, de kinek írt ezt a levelet?
A Magyar Olimpiai Bizottságban küldte a levelet.
Lajos Bán miatt?
Hát én voltam, igen, én miattam, hogy ki szeretne menni.
Tehát így mártogatta a artériájába, vagy mi volt véna a pennát, és írta a levelet? És mit írt benne?
Nem tudom, maga nem érdekel, tehát mennyire nem.
De mit akart elérni ezzel a vérrel
itt levélel? Hát abban, hogy kijön az olimpiára, hogy akadály, mert ő előtette az akadály, hogy fussak azt is, vagy mit tudom.
Még nők kedvéért sem írnak férfi a vérrel levelet. Lajos Bálint megtették ezt, nem? Ott tartunk, hogy nem megy a mexikói olimpia, megházasodik, és elkezd egy házat építeni itt Salgótarján külső részén, ugye?
Igen.
Úgy, hogy mindemellett ugyanúgy végzi az edzéseket.
Végeztem igen edzéseket, hát ilyen magyar szinten még sportoltam.
Lötyögésnek hívta, de egyszerűen akkor már fejben eldöntötte Lajosban, hogy ott hagyja az atlétikát, a profi atlétikát?
Akkor már fölmértem azt, hogy mivel innen is kapott az ember pofont, én is elkoptam, mert 8 évig nagyon hajtottam, hogy már azt a szintet nem fogom tudni elérni, amit azelőtt elértem. Egy-egy kisebb bizi szerencsével ilyen kisebb nemzetközi verseny nyerhetek, ez már úgy nem elégített ki. Szóval ez erre már most minek? Akkor az ember fordultam egy kicsit saját erőmből az anyagi felé, mert ezt felépítem, ez az enyém. Szóval ilyesmi.
És akkor építi a házat, és akkor jön ez az ominózus 1969-es október.
megjelent a cikk, mert a cikk úgy, egy, hogy mondjam, egy szó, egy mondat megváltoztatja a mondat értelmét.
Persze.
Egy hangsúly. Ezt nem írta le, hogy mi miatt sértődünk meg, szóval csak ami neki kedvezett, tetszett.
A kádárizmus alapvicce volt, hogy az értelmiség előtt két út áll. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. A frappáns meghatározás ellenére volt még egy harmadik út is, harmadik utas a halál, mégpedig a kollaboráció. Meccser és társai előtt is ilyen utak álltak. Együttműködni, és akkor mehet külföldre is, vagy nem együttműködni, és akkor ellehetetlenül. Az alkoholizmus pedig jött valamelyikkel. Lásd Iharos. Hogy egy kicsit Petőfit parafrazeáljak futás kapcsán, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, akkor majd talán. Meccser Lajost a következő mondataiért kezdték el vegzálni, amit a magyar ifjúságnak nyilatkozott. Én ezeknek nem futok. Sajnálják tőlem a külföldi utakat. Megmutattam nekik, hogy akkor kapok oldalszúrást, amikor akarok. Köteleztek arra, hogy itthon induljak, amikor Párizsban hajthattam volna. Én vagyok az egyetlen futó az országban, aki valami eredményt tud felmutatni Iharosék óta. Nekem sorozatviadalok kellenek külföldön, nagy ellenfelekkel. Ne adjanak mellém olyan kísérőt, akinek fogalma sincs az atlétikához, hanem engedjék el velem a mesteremet. Később a vonalas újságíró megjegyzi még, Meccser tehetségét követelőzésre használja fel, elégedetlen, nincs kibékülve a sorsával. Hát ő nem volt Meccser cipőjében, hogy ezt értse. Később a Magyar Atlétikai Szövetség boszorkányüldözése során egyik állítását sem cáfolta meg Meccsernek, csak simán eltiltotta. Made in Hungary.
Volt a Népszabadság, meg a Magyar Nemzet.
De helyi lapokban igen, lehetett csak válaszolgatnak. És akkor abban Lajos bár írt is egy választ.
Igen, az ennek nem volt nagy jelentősége semmi.
Viszont aztán ebben a Magyar Ifjúság lapban megjelentettek olvasói leveleket. Nem tudom, azokat olvasta Lajos bár, hogy nem. Miket írtak Lajos bár, idézek párat. Határozottan megragadott Meccser Lajos válaszának egy mondata az, hogy jó a szövegem, ugye? Szerintem annyira jó, hogy remélem sem a sajtóban, sem a rádióban, sem a tévében nem találkozom többet Meccser Lajos nevében. Molnár Béla Ózdról, ezt írtam. Vagy egy másik ember, mélységesen fel vagyok háborodva, egyszerűen nem lehet tűnni, hogy egyesek mire képesek. Azért ragadtam tollat ilyen gyorsan, mert elolvastam a Meccser Lajos cikket, nagyon köszönöm, hogy nyilvánosságra hozták ezeket a tényeket. Meccser Lajost igen nagy futónak tartottam, csodáltam szívóságát, kitartását, de pár éve nem tudok mondani olyan versenyt, amit megnyert volna, sőt, nagy ritkán szerepelt az első három között. Egyébként ez nem igaz, mert direkt megnéztem a statisztikát. Előző évben 33 versenyből 27-et nyert itthon. Azt mondja...
Ez az, amikor nem értenek, amikor véleményt mondanak, figyelj, de én vele vagyok házas, vagy... A feleséged együtt vagy 10 éve, még ő sem mondhat véleményt rólad, 100%, hogy ki vagy.
Azt mondja itt a cikkír, vagy a levelező, hogy milyen jogon követeli a külföldi versenyzést, aki itthon egyetlen versenyen sem bizonyított. Hát ez hülyeség egyébként. Azt mondja, miért kellene Meccser Lajost jobban megbecsülni, mint Sirillát? Óriási különbség van kettejük között, de Sirilla javára.
Tovább, hagyjadék. Sirilla Moszkvából, Felip teherautó jött. Sirilla a fia szélhámoskodik, az apja jár október 23-ai futáson ide lejött, úszik át be, kenni magát paprikasírral, aztán lehet 3 fokba. És mondtam, gyerekek, ez nem teljesítmény. Ezt hagyjuk már picsába, ezeket 0 fok vízé, magyarul mondom, a vízbe belemegy.
De Sirillát miért tartották akkoriban ilyen szuper sportolónak? Az nem egy show, amit annak idején csinált?
De azt nem mondták. Sirilla, ugye az öreg, ugye jött Moszkvából haza, mert utána emberi gyarlóság, butaság. Utána Sirilla rájött arra, hogy a Schilling jobb, mint a Ruber. És ki akart futni Bécsbe.
De ki is futott csak?
Nem, azt mondták az osztrákok, hát azt mondja, ha maga olyan jó futó, akkor miért nem indul el olimpián? Hoppá! Na, szóval...
Csak a hallgatóknak mondom, hogy arról van szó, hogy 67-ben a Sirilla ugye a nem tudom, kommunizmus 50. születésnapjára, vagy alkalmából.
Igen. Születésnapjára ki akart menni.
Ki is futott Budapestről Moszkvába két hónap alatt.
Futott, imitám ott az két. Hát olyan, mint a fia. Itt van, lejött október 23-ai futás, volt olyan év, hogy lejött a gyerek, azt majdnem többet futottam én, ezelőtt 5 évvel, mint ő, mert kitalálta, hogy beteg, meg mit tudom én, és a falvakban én összeszedte ilyen zászlókat, fölizéltük, jó, reklámozza a sportot, oké, de semmi, hogy ilyen közben. Nem játszotta az eszét a kísérőről, azt mondom neki, figyelj majd, de akkor elmagyarázok neked valamit. Apád a Vasasban sportolt, sütő idejében, még annak idején a 60-as években, mondom, kiárt edzése. Én tudom, mondom apáddal, mondom, 10 forintért megetettük, nagy pénz volt akkor, megetettünk vele egy egeret nyersen, meg egy üzét, hagyjuk már, mondom, tedd már magad helyre, mondom, engem, én tartsd meg a tiszteletet. Egy flegmáskodott itt velem, hülye gyerek, nem tudta, hogy ki vagyok, hát ugye utánoztam, már se tudta, hogy mit csináljon. Na, de leírta a könyvet, de az is össze-vissza a könyv, az egyszer megkérdezték az öreg sérülától, mert egy Pesten, ilyen kocsmába bementek, és ott volt már részegen. És akkor mondták a testnő tanár, mesélte nekem, szóval bementem a gyerekekkel, mindent, megláttam az öreget, mondom, mit csinálsz, Gyuri, azt mondja, hát rólad beszélek az iskolában, milyen értékes idő, hogy hiá, futottál mindent. Az a tudod, azt mondja, piásom, azért iszom, mert erről is könyvet akarok írni, hogy részegen mit tud az ember. Na ez volt sérülés.
Egyébként írt könyvet, az a cím, hogy a legnagyobb hazugság, és az alkoholizmusról szól, de ő végig tagadta, hogy ő valaha hívott volna egy kortöt is.
Hát nem, dehogy nem hívott. De nem az a baj, hát ez nem teljesítmény. Hát az idő, amit mondtam, az idő a centiméter, a méter, amit összemérnek, az a sport teljesítmény. Hát mi köze, amit a góllal mérnek ezzel?
Azt mondja, és erre reagáljon Lajos be, hogy én ezeknek nem futok. Ez a mondata kinek szólt, minek szólt az, hogy én ezeknek nem futok?
Ez úgy kellene nézni, hogy én, amit kértem, mert én azt kértem, hogy magyar bajnokságon, válogatott viadalon kívül én döntsem el, hogy hova megyek futni, mit akarok. Mert nekem hiába hívtak meg Athénba versenyre, 35 fok melegbe vezetővel, nekem oda kellett menni, nem, mit tudom én, Európa csúcskísérletre, Stockholmba.
És ezért egyáltalán nem egyeztették a versenyzővel, nem mondhatta ezt, hogy ne haragudjanak, nem szeretnék oda menni. Ezt küldték, és menni kell.
Központilag a Magyar Atlétikai Szövetségben nem lehetett. Ezt nem tudtam
elérni. De nemet sem lehetett mondani, hogy nem megyek?
Hát azt...
Vagy azt mondani, hogy bocsi, sérült vagyok, vagy bármire, nem lehet hivatkozni.
De örökké sumálkoljon az ember. Ez őrli az embert lelkileg. Hát nem, én nem arra készültem. Hát akkor én mire fölfussok napi 50-60 kilométert, hogyha nekem bűnből oda kell mennem. Amit nem én határozom meg, hogy most én erre a versenyre megyek. Mert nekem ez érdekel. A Zürichben, ahol lehetett időeredményt futni. Szóval itt ezt nem kaptam meg. És erre föl azt mondtam, hogy akkor oké. És ebből azt kezdődött el.
Itt egyébként több dolog vertek el biztosítékot. Hát egyrészt azt mondta Lajos Bá ebben a ominózus interjúban, hogy Iharosik óta ő az első extra klasszis, mármint hogy Lajos Bá. Belerúgott a Atlétikai Szövetségbe ezekkel a dolgokkal, hogy ugye nem viszik oda, hova szeretné, nem az edzőit viszik ki, hanem a párbizalmi embert, és hogy végig olyan flegma stílusban beszélt, ezt kifogásolták, és ebből lett egy nagy ügy, egy eltiltás. Erről sokat cikkezett a Népszabadság, a Nemzeti Sport, akkor még Népsport volt. Ez egy ügy volt, tehát erről arról is adtak hírt, hogy volt egy elsőfokú döntés, aztán arról is, hogy fellebezett.
Igen, egy évre eltiltottak.
Akkor bement és fellebezett, akkor mit mondott, hogy elismerem a hibámat?
Hát a Németh Imre volt az olimpiában a stadionigazgató, Miklósnak az apja, bementem meg minden, az öreg ott habzott a szája, meg ez meg az. Akkor elmondtam neki, hogy nekem ez volt, nekem így kezeltetek minden, mondom, hogy nem értek egyet, aztán ott hagytam, az kész, aztán maradt mindenre. Nem érdekel. Tehát az öreget se érdekelte. Hát hagyjuk már, szóval.
Azért merte ezeket a flagman nyilatkozatokat adni? Azért mert így beszélni az Atlétikai Szövetség, nem tudom én, fegyelmi bizottságával Lajos Bá, mert már igazából nem volt annyira fontos a sport. Tehát, hogy nem volt annyira fontos az, hogy fusson. Tehát, hogy megengedhette magának akár azt is, hogy eltiltsák.
Nem, én az a típusú vagyok, ami szívemben a számon. Én nem tudtam megváltozni, mert lehet, hogy de akkor, mert ha megváltozok, akkor nem vagyok ez az ember, aki vagyok. Érted?
Értem.
Szóval jelenben...
Önazonosság.
Igen, ez én voltam.
De akart még akkor aktívan atletizálni, vagy már úgy volt, hogy hát több mindegy, építem a házamat, most egy-két év kimarad, leszarom.
Hát ha úgy álltak volna hozzá, vagy ezt mondták volna, hogy jó, elkövettünk mi kis hibát, meg te is, meg nem próbálod meg még egyszer. Nem, föl se kívánok.
De ez nem volt jellemző annak idején, semmelyik fegyelmi bizottság, hogy elismernék a hibájukat,
nem.
Tehát az szóval ciki lett volna.
Azért mondom, akkor minek, nincs értelme.
Aha. És ahhoz mit szólt, hogy még a híres László is, tehát a egykori, vagy hát ilyen kutyamacska edzője, ugye, mert hol vele volt, hol nem, még ő is írt egy ledorongoló levelet, tehát hogy kvázi meccser, forró fejű, fejébe száll a dicsőség, sajnálja, büszke volt rá, de hát most már nem vállalja a felelősséget. Ez egy kikényszerített levél volt, vagy ő tényleg így gondolta?
Az híres?
Igen.
Na ez volt a hálam, na most is mit mondjak? Na most érted emberileg, uh-huh. A nagy edző. Hát figyelj, hát akkor legalább nem nyilatkozom. Nem pocskaniázom, hát ahol eszik, oda nem szarok magyarul mondva. Mit mondjak erre? Nem? Hát nem nyilatkozok ilyet. Csak azért, hogy hátra kap egy kis utazást, vagy biztos, hogy mehet ez Romániába tanítván, most akkor belém rúgott ő is. Hát adjuk a fenébe.
Na de végig a sorra Lajos Bá is, ahogy mondta, oda piszkított, ahonnan evett, nem? Azzal, hogy
én a cél érdekében, hogy én azért akartam, hogy minél nagyobb eredményt érjek el, de a munkában nem lehet csalódni. Mindenben lehet. Csak a munka meg az Isten. Ebben nem lehet csalódni.
Eltelik ez a 1969-es botrány, éppen évvége előtt ér véget, jönnek a 70-es évek. Hogy lehet az, hogy még 1979-re sem tudta ezt a házat felépíteni Lajosban?
Hát úgy lett, hogy bérházban laktak, én meghoztam, mit adtam évekig, azt mindig, amíg jött egy kis pénz, úgy csinálgattam, fokozatosan.
Ezután az eltiltás után, a mizérje után, abba, hogy ő beletapostak Lajos Bá lelkébe, megpróbálták ellehetetleníteni. Ennek ellenőr visszatért, hiszen csak külföldi versenytől kapott eltiltást, hazaiaktól nem, és újra elkezdett indulni a mezein, meg mindenféle más versenyen. Azok ilyen dacból való versenyzések voltak, vagy már csak ilyen poénból állt oda, mert nem volt annyira nagy fontossága vagy tétje?
Két dolog motivált. Hát most nagyon őszintén, itt volt a szeretet, a sport iránti szeretet, hogy na még egy, igaz, hogy azt mondták, hogy nem csúcsolhattam abban, meg minden, meg jöttek a hülyeséggel, de szerettem a sportot, és az, hogy egészségileg azt mondtam, jó, csinálom, sportolok, ennyi volt, jó, kúnyoltak az emberbe, mint egy hogyha hol vagy, már sehol vagy, mit tudom én. Hát jó, hát még magyar bajnok voltam még, amit imittam ott azért, mint ezében, Diós Győrbe elismertek, kétségtelen anyagilag legalább valamennyire még pár évig.
De ezek a győzelmek jelentettek valamit, vagy nem osztottak, nem szoroztak? Tehát fontosak voltak ezek? Gyógyírként szolgáltak a sérelmekre?
Ez, hogy mondjam, örömet okoztak. Persze, hát hogy jelentettek valamit, mert egy kicsit a győzelembe többször elmondhattam egy magyar bajnokság után, hogy éme, látjátok, mit csináltok, ha elgondolkoztok rajta. Az jó lesz.
A 70-es években járunk, még épül a ház, legalább még 10 évig épül a ház, és csak 1980. január 2-án jelenti be a visszavonulását Lajos Bá. Tehát ez alatt a 10 év alatt azért még versenyzett. Néha elindult a mezei OB-n, néha ezt meg azt csinált. Nehéz volt elszakadni az atlétikától, vagy igazából akkor már más dolgok érdekelték?
Hát, hogy mondjam, a 80-as években már nem kerültem egy olyan válsághelyzetbe, mint szegény iharos. Én kerestem, hogy a gyógyírt arra, hogy kerestem a természetet. Szélészkedtem, utána megtanultam a méhészetet. Egy kicsit
emberek... Miért mondta méhészet?
Mert méhek szemtől szembe szúrnak. Van jellemük. Nagyobb a méheknek, nagyobb a jellemük emberileg, mint az emberekben van.
Mert hogy eddig itt háttal szurkálták Magyarországon, hátulról, úgy érti ezt?
Igen, ezek nem szúrnak háttal, szembe szúrnak, nem?
Egyébként az, hogy 70-es évektől már csak itthon versenyezgetett hébe-hóba, emiatt van az, hogy például a könyvében, ahol az eredményeit közli Lajosbe, ott 69-nél véget ér az eredmények közlése? Tehát mint hogyha utána levő eredményt nem tartaná olyan fontosnak? Ezért van?
Igen, azért.
De vállalja, csak nem fontos.
Nem nagy eredmények. Nem könyvben, a könyvben de már nem való el. A minőségi könyv valamennyire.
Értem.
Na most az a helyzet, hogy ugye ez a baj, hogy ez mivel angol-magyar nyelvű könyv. Egyszerűen a Magyar Atlétikai Szövetség nem mert megvenni egy darab könyvet se, nem minek, úgyhogy ott hogy jönnek külföldről, vagy valami osztogatni. Hát szóval azért mondom, hogy ez nevetséges dolog. Szóval ilyen dolgokkal az ember, szóval jobban nem is beszélünk, de...
Az nagyon szimpatikus, hogy az első kiadásnak a hátoldalán az van írva, hogy ennek a könyvnek az eladására 98 forint lenne, de őre bízzuk, hogy csekken mennyit fizet érte. A könyv teljes bevételét Mecsár Lajos a fiatal atléták támogatására fordítja. Na.
És ez, tudod, mi volt a röhely ebbe?
Na.
Mikor megjelent, én felvállaltam, hogy elmegyek életjáradékot kihajtani, mert ilyen, hogy például a faházitól kezdve minden beszélgetünk, azt mondja, mindig oda, azt mennyi a nyugdíja. Mondja Fázenek, azt mondja, 48 ezer világbajnok harmadik helyezett. Zsíros kenyérrel, még játszott gyerekekkel, meg papucsoréggel. És akkor én hajtottam ezt a dolgot, hogy életjáradékot, világbajnokos elvések, nem sok, egy 20-30 ezer forintot kapjunk.
És
fölmentem a parlamentbe, akár hiszed, akár nem, angol-magyar nyelvű könyvem volt az a fajta, hogy 360 képviselő volt akkor, 200 valamennyi szétosztogattam, mikor mentem ott a parlamentbe, Zuckman Tamás jött, ezért, a sakkás gyerek, izraeli gyerek, és mondtam neki, hogy mondom neki, hát én vagyok, én Krisztusi Gőr, magyar csúcstartó, azt ismerek én téged, azt a élő legenda vagy, mondja neked. Mondom, legközelebb mentem föl, mondom, akkor légy szíves, vegyél már egy pár könyvet, meg vigyétek már be a parlament, de hát nem sok ez a 3-400 millió forint. Mondom, egy Tóth Gyula kapna 20 ezer forintot, annak is 70 ezer vagy 80 ezer a nyugdíja, kapna még 20 ezer vagy 30 ezer életjáradékot. Jó, képzeld el, hogy egyik se.
Lajos, mert nem ennyi már ebbe ennyire bele, mert még annyi minden lenne, igen. hogy na, jó, még ott tartottuk a 70-es évek, tehát versenyezgeted még hébe-hóba a 70-es igen. években, de emellett már állást is vállalt, tehát nem az volt, hogy sportállás a DVTK-nál, hanem...
Vízóra olvasó, vízműnél.
De volt testnevelés tanár is, nem?
Nem voltam. Egy évig voltam edző. Csak utána abba hagytam, ilyen társadalmizé, gyerekekkel, csak amikor...
Hol volt edző?
Itt voltam, általános iskolánál.
És miért hagyta abba?
Azért hagytam abba, mert mikor volt egy megtörtént dolog volt, lányommal barátnők is voltak, mindegy. Futottam velük, és kivittem őket, így a tatárára, úgy a szép helyre, minden. Gimnasztikát gyakoroltunk, minden, és akkor mondtam, nyalókkal rágó volt a szájukban. És mondtam neki, gyerekek, kiköpitek, mondom, ilyen nincsen, mondom, itt edzésen ezzel. Kiköpték, mondom, ha nem, mondtam, másodszor is megtörtént. Mondom, jelentkeztek osztályfőnökén a testnő tanáratoknál. Bejöttem, minden Szabó meg van most is tanít, Attila. Mondja nekem, azt mondja, jó kézilabdás edző. Azt mondja nekem, hát figyelj majd, hát én nem adhatok ezért fegyelmet a gyereknek. Hát mondom neki, én tanítsam meg arra, hogy nyalók a rábógumival, ne fussanak meg, minden, mondom, köszönöm szépen, befejeztem ezt a dolgot. De most akkor rájöttem arra, hogy hiába, én nem arra születtem, hogy valóban fiam, bemész, kopogjál, meg köszönjél, meg ne fussál rágóval, mm-hmm. meg minden. Én nem ezt a képesítésem van nekem, hogy ezt csináljam. Úgyhogy ezt is gyorsan, egy év után rájöttem, hogy semmi értelme, mert itt úgyse tud az ember. Hát ami romlik, tovább romlik, hát sajnos ez van.
És akkor kellett más állást találni?
Nem, hát utána jó, kellett, mert az hogy neki is, hogy vattacukros volt, az ő nevén sumákoltam, cukroztam, imítam ott. Szóval
és akkor ki kellett egészíteni egy kis vattacukorárusítással? Na de az nem abszurd, Lajos, bár, hogy iskola előtt árul vattacukrot, tehát az iskola előtt, ahol amit ott hagyott, mert a gyerekek olyanok voltak, amilyenek, és nem ebbe látta a perspektívát, Lajos, bár. És aztán a mezei országos bajnokságon árulja a vattacukrot. Hát ez, hogyha mondta, hogy mit mondtak annak idején, amikor leigazolt egy klubhoz, hogy na mit keres itt az öreg, és jól megvert őket a versenyeket, akkor nem érezte óriási presztízsveszteségnek azt, hogy elmegy vattacukrot árulni oda, ahol 11-szer nyert?
Nem éreztem, mert azt mondtam magamba, hogy én a munkába, amit hittel vallok mindig, a munkába nem csalódom. Meg az Istenben, ugye? Nem csalódom ebbe.
De vattacukrot árulni?
Akkor az volt. A lehetőség volt a 8 óra munka mellett, mert a vízműnél 8 órát voltam állásban. Milyen állást vállaljak még a 8 óra mellett? Szórakoztató volt, gyerekek között volt, helyel közel néha jó bevétel is volt. Aztán csinálgattam.
Hát, hány évig árult vattacukrot?
Hát egy 8-10 évig árultam.
És emellett még milyen munkákat végzett?
Méhészkedni is, később szőlő, Tokajba az nem ment, már az se, azt vettem úgy komolyabban. Így van 6-8 hektár volt, az magamnak meg, hát elfogyott, elosztogattam, megültem.
Most is vannak méhei?
Tavaly szüntettem meg, belejött a betegség, de szerencsémre már nem is látok rendesen, mert kapok vakságit, 25 ezer forintot. Egyik szemem az ütődött, nem csak a fejem, szemem is.
De ennek mi köze a méhészethez? Fél látással nem lehet méhészkedni?
Nem lehet méhészkedni, mert az anyánál ugye vannak a peték, a sejtek.
A méh királynőről beszél?
Mi királynőt, amit azt a tű nagyságú petét helyeznek el a sejtbe, oda, mint az éve, és azt már nem látom tisztán. Nagyon kell figyelni, meg kapárgatni, szóval már pepecsunkkal, szóval...
Miért volt be a méhészet, az egyszerűen beleszeretett, vagy a méz az jól hozott a konyhára, vagy miért választotta a méhészetet?
Hozott is, mert nem tagadnám, helyen közel egy kicsit hozott, pótolta a magyarom oda, pótolta.
Azt mondják, hogy a méhésznek van a legtöbb be nem jelentett alkalmazottja, 10 millió. De ő után az M-fizet TB-t, ugye?
Persze. Igen, amit tavaly elégettem, mert ugye belejött a betegség szerencs.
A méheket elégette?
Mert
élve elégett a méheket?
Élve, igen. Mert belejött a körtésotthadás, ez egészségügyileg, akkor megfertőződik. Ez egy mély betegség. Hivatalosan állatorvossal, közegészségügyileg lett elégetve, szóval fizetett az állam.
Értem. Na de, és akkor méhészkedett Lajosba, és mi mit csinált? Mondta, hogy volt vízóra leolvasó, ugye?
Igen. Hát jó, én mondjuk
vagy nem tudtam. Vagy villanyóra leolvasó?
Nem, vízóra leolvasok, vízóra.
Szedett be pénzt?
Tehát, vagy... Igen, szedtem.
És nem támadták meg soha?
Nem, mert vicceket meséltem mindig, meg szerettek, meg is kínáltak kajával.
Tehát vízóra leolvasás, vattacukrozás, ezek párhuzamosan mentek?
Igen, ment párhuzamosan, igen. Utána később a méhészkedés.
Aztán még volt ruhatáros is, ha jól tudom.
Igen, az is volt, itt volt, ott jöttél a tarja vendéglőnek. Ez az étterem, ott voltam, hogy ruhatáros, kósék, meg ezek jártak ide. Az asszony fölvállalt, azt én mentem sokszor kiadni a ruhákat, bevenni, letenni a téren a kabátokat. És akkor én adtam a jegyet, hogy leülhessenek az étterembe a kabátokat, meg kiadtam. De sokszor kijöttek hozzám, ott dumálgattunk az asztalon, és én már nem szórakoztak, nem az étteremben az énekesek.
Úgy lehet, mindig az asszony intézett minden, nem? Hogy kiárta az engedélyt, hogy legyen, nem tudom, vattacukor, lehessen ruhatáros, és mindig Lajos már végezte a piszkos munkát. De ezeket nem élte meg úgy, hogy a nimbusza az nagyot esett? Tehát, hogy volt egy renoméja régen, és most ruhatáros, és most vízora leolvasol, és most vattacukoráros. Nem érezte soha?
Mert az az igazság, hogy én úgy fogtam fel az egész dolgot, hogy én ezáltal én gazdagabbá váltam. Mert nekem a szélészetről olyan dolgokat csináltam, ami szakkönyvben nem volt, nincs benne például. Hát ez egy élmény, vagy a méhészetben olyan dolgokat csináltam már, hogy a végén már nem vándoroltam, egy helyben ugyanazt a mézet megtermeltem, mint akik vándoroltak például. Mert ezáltal én gazdagodtam a munka által, mindegy, hogy vattacukroztam, gazdagodtam, mert ott is a élmények éltek a gyerekekkel, megköszönték, kész, jó voltak az új magyarok, hogy elmentem a bérházak közé, azt ellopták a nyaló, belemarkoltak, elszaladtak, sokszor röhögtem magamban, meg minden, jó, akkor mikor láttam, hogy túlzálló, akkor nem mentem, de volt ilyen is, minden munkának megvan a maga szépsége, öröme, csak tudni kell vele élni, és tudni kéne rávezetni az ifjúságot, a fiatalságot, ránevelni erre. Uh-huh. Főleg a fizikai munkát, mert fizikai munkára, mert átesünk a lónak a másik oldalára, sajnos. Ugye, csak a szellemi, csak... Hát most gondolj bele, hogy például Vízórát olvastam, és mondta Jani bácsi, Mari néni, hogy milyen nehéz, kevés a nyugdíjunk, ezelőtt 30 éve, 20 éve. Mondtam, Jani bátyám, ne sírjam már. Miért? Hát mondom, ti tehettek róla, hogy ez van. Miért mondok ilyet? Mondom, azért, mert azt mondtátok háború után, hogy kineveltetek egy gyereket, és azt mondtátok, hogy ne legyen a gyerekemnek olyan rossz, mint nekem volt a háború után, vagy a háború alatt, és most elkényezett gyereknek is, elkényezett gyereke van. Mondom, most hiába lép rá a gerebjére a gyerek, orvaveri, nem tudja megmondani, hogy ez mi gerebje. Mondom, erről nem a kormány, nem a párt tehet, mi emberek tehetünk, hogy nem szőrünk. Hát valamikor én a faluba próbáltam volna nem köszönni a tanítóbácsinak. A másnap nagynéném tudta, hogy fiam, nem köszönsz a tanítóbácsinak? Hát hogy képzeled el? Hát most meg föllökik a tanító.
De nem kellett volna inkább az atlétikával foglalkozni, hogy a tudását átadni, tehetségeket nevelni, vagy nem adtak teret Lajos bának? Hát
de olyan helyen, hogy lehet atlétikát csinálni, szóval egyszerűen nevetséges dolog. Hát most, hát mit mondjak erre? Hát ebbe a közegben hogy lehetne volna én, hogy itt valamit csináljak?
Hát de... Hát az lehet, hogy az atlétikát nem tudta megváltani Lajos bá, de mi vezetett oda, hogy 2002-ben még választáson is induljon?
Ja,
tehát a politika által akarta megváltani itt a tarjáni közeget?
Az volt a helyzet, hogy mivel apám kertész volt, minden, hát mondom, jó, akkor belépek, vagy belépünk.
Hova?
A Kisgazdába. Hát úgy belértem, én tag voltam. Indultam itt. Reform Kisgazdába, itt a helyi...
De a Reform Kisgazda nem a Független Kisgazda.
De Függetlenben voltam előtte, mi utána Reformba is, mert abból átmentem Reformba.
Megnéztem, hogy milyen eredménnyel végzett le, és már 154 szavazatot kapott, 0,13%.
De persze, semmi nem íze volt. Hát,
de tudja, hogy ki következett volt a választási névsor, hogy az országos névsor, tudja, ki következett a neve után Lajos bának? A Medgyesi. Így jött köz ABC sorrendben, tudom. Mecser Lajos, Medgyesi Pétert. Közel volt a tűzhöz. Itt egyébként a Gusztos Pétert ismerte? Itt helyből. Ő is fut egyébként.
Hát futkározik minden. Érdekes gyereket. Mikor itt volt, mert képviselő volt meg minden, próbáltam itt hűteni az agyát, meg itt csinálni valamit. Úgy nem nagyon érdekelte, úgy nem.
De jó szívvel emlékszik Lajos bára.
Átadom a szót Gusztos Péternek, akit a Suhany Alapítvány fejeként ismerhettek, és aki Salgó Tarjániként gyerekkorától kezdve szembesült a Mecser mítosszal.
Salgó Tarjáni Besztercel lakótelepen nőttem föl, és ilyen 9-10 évesen kerültem a Salgó Tarjáni tájfutók közé először, és ugyan a Mecser Lajos nem tájfutó volt, de azért mint helyi ismert futónak volt egy ilyen legendje ott a futás környékén mozgolódó emberek körül, tehát ott hallottam először, hogy így beszélnek róla, illetve azon a lakótelepen, ahol én felnőttem, ott ő rendszeresen felbukkant a vattacukorárusként, és egy ilyen megjegyezhető jelenség volt, és hát az apám, aki nagy rajongója volt a magyar középtáv, meg hosszú táv futásnak, ő mondta nekem talán először, hogy az a vattacukorárus az egy nagyon komoly magyar futó. Salgótarján egy ilyen fura szerkezetű város, mert tudod, hogy egy ilyen 20 km hosszú észak-déli fekvésű völgyben fekszik, és az oldalirányú kiterjedései azok nem olyan rendetesen nagyok, tehát egy ilyen hosszúkás, egyutcás falura épült rá ez a kisváros, aztán lett belőle egy nagy iparváros a szocializmusban, de hogy vannak benne távolságok ahhoz képest, hogy egy nem túl nagy város Magyarországon. Néha így összefutottunk, érdekes módon én egyébként legtöbbet tulajdonképpen még így politikusként beszéltem vele, tehát mi vicces módon voltunk egymás riválisai egy országgyűlési választáson.
Most megnéztem én az eredményeket a választás.hu-n 2002-ben. Szerinted ő hány szavazatot kapott?
Nem emlékszem pontosan, de arra tippelnék, hogy az sem kizárt, hogy kevesebbet, mint a hány kopogtató cédulát az elinduláshoz kellett összegyűjteni.
Jaja, 154 szavazat.
Igen, 700-750 cédula kellett az elinduláshoz, akkor az akkori rendszer szerint, és valami ilyesmire tippeltem volna, hogy ennyi szavazat sem volt, igen. Hozzáteszem, hogy ha jól emlékszem, a Független Kisgazda párt színeiben indult a rendkívüli módon Balos Salgótarjánban, tehát eleve nem volt egy nagyon kecsegtető induló pozíciója.
De hát innen szép nyerni, nem? Ugye a Suranó pályán. Igen. És politikusként mit beszéltél vele? SBTC ügyek, vagy futás, vagy mi?
Ez is nagyon érdekes, mert hogy politikusként a futásról beszélgettünk, tehát a Lajos bácsinak van ez a könyve, a Kiért, miért fut a hosszú távfutó, és azt valamikor akkor tájt jelentette meg. A legkomolyabb beszélgetésünk az vicces módon az egyszer egy olyan beszélgetés volt, amikor az SZDSZ irodára, és egyszer ott megjelente a Metser Lajos a könyvével, bekopogtatott, és ott mondta mindenkinek, hogy ezt meg lehet venni. Én vásároltam ebből a könyvből, és akkor beszélgettünk talán a leghosszabban a futásról. De a Metser Lajosnak annyira a futás volt a mindene. Most ebbe, gondoljunk ebbe bele egy picit, hogy gondold el, hogy képviselőjelölt vagy, és egy konkurens pártnak az irodájába bemész árusítani a könyvedet egy választási kampány idején. Hát ezt a legtöbb ember azért nem csinálná meg. Büszkeségből, vagy azért, mert a politikai szembenállás az egy fontosabb dolog számára. Lajos bácsit szerintem a futásnál jobban soha nem érdekelte semmi, tehát ő ezeket a dolgokat úgy tette félre, mint hogyha ott se lettek volna, és úgy beszélgetett velem pár héttel egy választás előtt a könyvéről, csillogó szemmel, meg a futásról, mint hogyha nem egymás ellen indulnák egy választáson. Nyilván egyikünknek se volt esélye nyerni, hát ez sokat segített ebben a dologban, de azért az értékrendjét, meg hogy számára mi volt mondjuk a dolgoknak a fontossági sorrendje, azt jól jelzi, hogy ez nem nagyon csinált ebből ügyet. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen sportoló, az közkincs. Sajnos azt gondolom, hogy még a futótársadalomban sem ismerik annyian, mint amennyire és amennyien kellene, hogy ismerjék az eredményei meg a teljesítmény alapján. És én azt a sztorit szoktam mindenkinek elmesélni, hogy alapvetően ugye középtávfutó volt, leginkább 5 és 10 ezer méteren, és néhányszor gondolom valamilyen megfontolásból odaállították őt maratont futni, és futott egy 2.17-tel kezdődő maratont, ami egy olimpiával korábban még olimpiai B-szint volt. És mondjuk az elmúlt 5-10 évben nagyon kevesen futnak ennek a környékén Magyarországon. 1972-ben csinálta ezt, mindenféle maratoni felkészülés, meg tapasztalat, meg rutin nélkül, ami hát azért szerintem elég sokat elmond a képességeiről. Ilyen képességű ember egy normális közegben, jó időben meg kellene, hogy tudjon vidáman élni a tehetségéből. Tehát lehet, hogyha egy pár évtizeddel később születik, akkor ő egy ünnepelt versenysportoló, aki nem csak ünnepelt versenysportoló a korában, hanem támogatói vannak, meg hosszú távú megélhetést tud felépíteni a sport sikereiből.
Megpróbálkozott a politikával, méhészettel, szőlészettel, mindennel.
Hogy átértem, úgyhogy.
És mikor futott utoljára?
Hát ilyen izéket mindig futok, ilyen 200 métert, 3-at.
Mikor volt az a pont, amikor azt mondta, hogy oké, most már többet nem tudok futni, mert fáj ez.
Vagy már ennek, vagy 10-15 évvel ezelőtt volt régen. Nem már régen.
És miért kellett abba hagyni?
Hát ja, úgy magamnak futottam, meg futkároztam én sokáig. Kiszoktam menni busszal Salgóbányára, egy 600 méter magas, mert más a klíma, oxigén, 500 méter fölött. És akkor kimegyek oda, ott sétálok egy órát, és akkor bejövök, és akkor délután tévé, lefekszem, és ez a mostani életek most. Én minden reggel egy fél órát tornászom, ugyanúgy hozzátartozik az életemhez, mint hogy alszom, vagy eszem, vagy a menyecskéket simogatom, úgyhogy nem, ez kell. Mindig a munkát, meg az Istent vallom, ezért azt szoktam mondogatni, hogy ültess egy fát, építs egy házat, írj egy könyvet, és akkor nem értél hiába, mert akkor egy értéket tudsz magad mögött hagyni.
Ennyi volt a Mecselős életút interjú második része. Nyilván már meghallgattad az elsőt, és ha tetszett az az adás, és ez az adás is, és szeretnéd valahogy meghálálni, akkor ezt a www.hospiceház.hu/adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes, nem csak 5000 vagy 10000 méteren, hanem az életben is. Köszönjük! És hogyha a hallgatnivaló mellett olvasnivalóra is vágysz, akkor vedd elő 2021 első Runner's World-jét, többek között találtok cikket útvonaltervezésről, hatékony formába lendülésről és edzésperiodizációról, generációkról a futásban, családokról, ahol a főszerep a futásé vagy híres futótestvérekről, arról, hogy miért nem születnek kimagasló rekordok évtizedek óta Magyarországon a futásban, az élet nagy szorongásairól és kiégésről, pihenésről, COVID-fertőzés utáni edzésről, nemek harcáról, hogyan regenerálódik nő és férfi különbözőképpen, valamint instant körökről is olvashattok alapban, és arról, hogy mit csinál a triatlonista télen. A Runner's World-ot keresd az újságárusoknál, vagy a Facebookon, naponta frissülő csemegékkel.
A műsor a Béton partnere.